1,4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Az izraeli hadsereg megkezdte Gáza város elfoglalását. Szemtanúk arról számoltak be, éjjel ezrek menekültek délfelé a városból, de járműveikkel csak lassan tudtak haladni a zsúfoltság miatt. Egyelőre nem tudják megbecsülni, mennyi ideig tarthat az új hadművelet. A vezérkar közölte, vezetőjük Eyal Zamir minden fórumon figyelmeztetett a szárazföldi invázió lehetséges következményeire, miszerint az nagy emberveszteséggel járhat, és a Hamász-Palesztin terrorszervezet még életben lévő túszai is nagyobb veszélybe kerülnek általa. A vezérkar mindazonáltal hangsúlyozta, végre fogja hajtani a politikai vezetés döntését. Gáza lángol, mert az izraeli hadsereg vasököllel csap le a terror infrastruktúrájára, írta Israel Katz védelmi miniszter az X közösségi portálon. A varsói Belveder elnöki palota és a közelében álló kormányzati épületek felett repülő drónt semlegesített a lengyel államvédelmi szolgálat, közölte Donald Tusk lengyel kormányfő még este az X közösségi portálon. Az incidens miatt őrizetbe vettek két fehér orosz állampolgárt. Közben brit harci repülőgépek kezdenek járőrözést Lengyelország légterében, az orosz részről megnyilvánuló légi fenyegetések, köztük a drón berepülések elhárítása végett. A Kreml szóvivője szerint a NATO már háborúban áll Oroszországgal, hiszen közvetlen segítséget nyújt az ukránoknak. Dmitrij Peszkov kijelentette, Moszkva továbbra is készen áll a háború békés rendezésére, de szerinte Kijev mesterségesen lassítja a folyamatot, az európaiak pedig nem akarják kezelni a válság kiváltó okait. A nemzeti kisebbségek jogainak biztosítása nélkül nem lehet igazságos békéről beszélni Ukrajnában, jelentette ki Semjén Zsolt a Harcosok órája című online műsorban. A miniszterelnök helyettes kitért arra is, bármi történik, a kárpátaljai magyarság támogatását fenntartják. Ukrajna nem lehet NATO tag, mert az a harmadik világháború kockázatát jelenteni, szögezte le. Júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 693.700, a nettó 479.500 forint volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 9, a nettó 9,4, a reálkereset pedig 4,9%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A nettó átlagkereset emelkedése a július 1-től bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény miatt haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A bruttó kereset medián értéke 570.000, a nettóé 399.000 forintot ért el, 9,6 illetve 10,7%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit. Reagált az adatokra a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. A kormány azon dolgozik, hogy a magyar munkavállalók, kiemelten a gyermekes családok egyre több pénzből tudjanak gazdálkodni, írta Comba Sándor. A három gyermeket nevelő anyáknak október 1-től nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a törvényben meghatározott munkával megszerzett jövedelmeik után, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az a három gyermekes édesanya, aki már az októberi fizetését is SZIA mentesen szeretné megkapni, válassza a NAV online nyomtatvány kitöltő alkalmazását, az adó előleg nyilatkozat október 1-től a legegyszerűbben ezen keresztül adható be. Az amerikai Support Services Group Europe ZRT vállalatcsoport új, az egész kelet-közép-európai régiót kiszolgáló szolgáltató központot hoz létre Szekszárdon, körülbelül 940 millió forint értékben, amihez az állam 282 milliós támogatást nyújt, ezzel elősegítve 75 munkahely megteremtését. A hírt a külgazdasági és külügyminiszter jelentette be. Noha az Európai Unió szempontjából tragikusan rossz az Egyesült Államokkal nemrégiben megkötött vámmegállapodás, Magyarország az amerikai beruházások érkezésével ki tudja védeni ennek negatív hatásait, és idén már 7 ilyet sikerült bejelenteni, közölte Szijjártó Péter. Magyarország továbbra is elkötelezett az Albániával fennálló politikai, gazdasági, kulturális és oktatási kapcsolatok elmélyítése iránt, mondta Sólyog Tamás, miután megbeszélést folytatott Bajram Begajt albán köztársasági elnökkel Budapesten a Sándor Palotában. A magyar államfő elmondta, az albán elnökkel azonos módon vélekednek a határok biztonságával, a nemzeti szuverenitással és identitással összefüggő és azok megőrzését segítő kérdésekben. Az albán köztársasági elnök hivatalos látogatása érkezett, megköszönte Magyarországnak azt a támogatást, amelyet az Európai Uniós csatlakozásban nyújtott az egész Nyugat-Balkán számára. Végül az időjárásról, holnap már sok napsütés várható gomoly felhőkkel, melyekből futózápor előfordulhat majd, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 7 és 12 fok között, napközben aztán 20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Fontos megadni a tiszteletet annak, amikor az élet jó, mondja Rátonyi Kriszta a szeptemberi képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk David Attenborough-ról, interjút találunk Breyer Ádámmal, a Lefkovicsék gyászolnak rendezőjével és egy ultrafutóval, aki a Gyergyószentmiklósi árvákért fut. 13 oldalas melléklet avat be a gombák és gombászok titkaiba. Ellátogatunk a Bakonyba, a Veszprémi várnegyedbe és Púlia fehérfalai közé is. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő rá a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2025. szeptember 12-e és 21-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. A hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Túri Saroltát hallják. 1235. szeptember 21-én hunyt el II. András, aki éppen 3 évtizeden keresztül volt Magyarország királya, és ez az időszak számtalan hibája mellett olyan eredményeket hozott, amelyek évszázadokig meghatározták az ország politikai rendszerét. Az ő uralkodása alatt 1222-ben került az Aranybulla kiadásra. Ez az oklevél a szerviensek és bárók jogainak meghatározásával rendezte a társadalmi viszonyokat, véget vetett a bárói hatalmaskodásnak, illetve törekedett arra, hogy a jövőben minden hasonló krízisnek is gátat vessen. A király második András, aki rendkívül hosszú ideig uralkodott, elvesztette két feleségét. Harmadszorra is nősülésre adta a fejét, és 1234-ben feleségül vette az itáliai esztei őrgróf lányát, Beatrixot. Azonban a rákövetkező évben már hadba kellett szállnia az idős királynak, miután második Frigyes betört a magyar királyságba. Második András bosszú hadjáratot indítva eljutott egészen Bécsig, és ennek hatására Frigyes rengeteg pénz árán békét vásárolt a magyar uralkodótól. Nem sokra rá a király váratlanul elhunyt 1235. szeptember 21-én. Második Andrást az egresi ciszterci monostorban helyezték örök nyugalomra. Kedves hallgatóink, a következő közel fél órában dr. Kristóf Ilona történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének igazgatója beszél II. András bel- és külpolitikájáról, valamint az Aranybulla kiadásának körülményeiről. Műsorunk egy korábbi adásunk szerkesztett változata. A tehetik, tartsanak velünk!
Végig gondoljuk II. András tevékenységét, illetve a II. András korabeli eseményeket, akkor azt fogjuk látni, hogy annyira nem gyenge a királyi hatalom azért, mint mi azt elképzelnénk, vagy mint amit szoktunk gondolni II. Andrásról. Itt, ami II. András kapcsán egy újítás, tulajdonképpen ezt ő maga is így nevezi, hogy új berendezkedés, 1208-tól figyelhető meg az a tendencia, hogy András komolyabb birtokadományokat tesz. Ez egyébként már az elődeire, tehát a bátyjára Imre királyra, illetve a harmadik Bélára is jellemző volt, tehát nem II. András az, aki a semmiből elkezdi a birtokosztogatást. Ő viszont, aki ezt az egész birtokreformot nevezzük így, többé-kevésbé koncepciózusan végzi. Úgy tűnik, hogy neki tervei vannak ezzel, nem egy légből kapott ötletként osztogatja a birtokot mondjuk annak, aki éppen arra jár, hanem egy új gazdasági rendszert szeretne meghonosítani. Az adatok egyre inkább arra mutatnak, hogy a nyugat-európai gazdasági modellt akarja átvenni, amely szerint is a domaniális jövedelem, tehát a földből származó bevételek helyett a pénzbevételekre akarja alapozni a királyságát, tehát regálékra, azaz királyi felségjogon szedett jövedelmekre, vámokra, révekre, bányászati adókra, illetve pénzben beszedett adóra. Nyilvánvalóan ezeknek a pénzben befolyó jövedelemnek az előnye a földből szerzett jövedelemhez képest, hogy jóval mobilisabb, tehát gondoljunk bele, hogy mennyivel egyszerűbb mondjuk a pénzt tárolni, vagy a pénzen akár hadsereget felállítani, akár bármi mást megvenni, mint mondjuk először learatni a gabonát, aztán kicsépelni, majd elszállítani, majd tárolni, majd eladni. Nyilvánvalóan ez az egyszerűbbik, vagy a könnyebben kezelhető jövedelem típus. Ennek érdekében András tulajdonképpen nem a saját magánkezelésű királyi birtokait adományozza el, tehát nem azokat, amelyekből ő maga, illetve az udvartartása megél, hanem azokat a birtokokat, amelyeket várbirtoknak nevezünk, ezek a birtokok az ő tulajdonában vannak, de ő, mint király, ezeknek a birtokoknak a jövedelmét nem használja fel. Ezek a várbirtokok alapvetően működtetik a vármegyét. Tehát ezeknek a birtokoknak a jövedelme, illetve a várbirtokokon élő népelemek azok, akik a megyei katonaságot adják, akik a megyei adóbeszedésért, tárolásáért felelősek, megyei bíráskodás lebonyolítása, a vár karbantartásáért felelősek. Ez a gond a korban, hogy ezt a várbirtokokon élők érzik leginkább a saját bőrükön ezt az adományozást, hiszen az ő státuszuk ezzel megváltozik. Eddig az úgynevezett várjobbágyok csak is az uralkodónak szolgáltak, tehát az uralkodó közvetlen alárendeltjei voltak, és katonáskodtak, ők adták a vármegyei sereget. Ugye a katonáskodás a középkorban a szabad embereknek a kiváltsága. Tehát ők egy olyan különleges státuszban voltak, hogy szabad emberhez méltó életet éltek, de a földbirtok, amelyet használtak, az az uralkodóé volt, tehát ők csak használatba kapták. Nem adhatták el, nem zálogosíthatták el, nem cserélhették el mindenféle kötetlen feltétellel. És azzal, hogy ezek a várföldek magánkezelésbe kerülnek, magánbirtokosokhoz kerülnek, azzal megváltozik az ő jogi helyzetük, hiszen rögvest egy világi embernek a függőségébe kerülnek. Ez presztízsveszteség, ez jogi veszteség, ez anyagi gazdasági veszteség, tehát ez a lecsúszás útja. Ők lesznek a szerviensek, akik többek között II. Andrást és majd IV. Bélát is ostromolják azon kéréseikkel, hogy az ő birtokaikat, illetve az ő személyüket mentesítsék a függés alól, tehát az ő birtokaikat ne lehessen elvenni, megtarthassák katonai pozíciójukat, illetve hogy mentesüljenek a szolgáltatások alól, azaz ugye a szabad embereknek a jogait megszerezzék, megtarthassák. Illetve ennek az adományozásnak tulajdonképpen a másik komoly hátulütője, amivel nem biztos, hogy András számolt, az, hogy összeomlik a korábbi királyi vármegyei közigazgatás, hiszen nyilván nincsen megyei hadsereg, akit hadba lehetne hívni. A királyi akarat végrehajtása nagyon erősen lecsökken, hiszen egyre kisebb területen tudják a király emberei ilyen formán érvényesíteni az akaratukat. Andrásnak valószínűleg ezzel a lépéssel az volt az egyik szándéka, hogy a hadsereg fenntartásának a költségeit átruházza, ráterhelje a világi nagy birtokosokra, hogy akkor majd ezek után ők fogják fenntartani a sereget, illetve hogy ezzel azt elérje, hogy ez a bizonyos arisztokrata réteg hozzá hű legyen, és feltételek nélkül kiálljon mellette. III. Béla halála után ugye a trón az idősebbik fiúra Imre hercegre szállt, míg András, az ifjabbik herceg, az apjától ingóságokat örökölt, pénzt örökölt, illetve egy olyan utasítást, hogy vezessen a Szentföldre hadjáratot. Nyilvánvalóan András herceg nehezményezte azt, hogy területi hatalmat nem kapott, tehát hogy az országot III. Béla nem osztotta meg a végrendeletében, ezért András herceg már 1197-től kezdve folyamatosan támadta a bátyját, Imre királyt. Az az arisztokrácia, amelyik hatalmas birtokokat fog kapni, azokból az emberekből áll, akik 1197 óta mellette voltak, tehát támogatták már akkor, amikor hercegként tört a koronára, tehát mondhatjuk úgy, hogy ez egy régi fegyverbarátságon alapuló társaság, aki András politikájának a kedvezményezettje. Természetesen, aki ennek az andrási politikának a kárvalotja elsősorban, az arisztokráciának az a rétege, aki annak idején Imre királyt támogatta. Az uralkodóváltás után Andrással a saját garnitúrája kerül hatalomra, és természetesen az Imre király udvarában szolgáló előkelők pedig háttérbe szorulnak, azaz nem fognak birtokadományokat kapni, és mondhatjuk úgy, hogy ők képviselik a régi típusú arisztokráciát, amely az Árpád-kor első két évszázadára jellemző, ahol viszonylag kicsi birtoktestekkel és szórt birtokokkal rendelkeznek az előkelők. Ezzel szemben az új típusú arisztokráciának, amint említettem már, ugye hatalmas egybefüggő birtoktömbjei alakulnak ki, ami jóval nagyobb gazdasági hatalmat is fog jelenteni, Tehát az valamikori Imre királynak az előkelői lesznek egyrésztről a kárvalottjai ennek a politikának, másrésztről az egyház is úgy érzi, hogy háttérbe szorul, két okból is. Egyrésztről az egyház sem kap olyan ütemben birtokokat, mint a világi előkelők, másrésztről pedig az egyház igen-igen nehezményezi ezt az új gazdaságpolitikát, hiszen a pénz a középkorban egy furcsa dolog, illetve a pénzhez való viszony nagyon furcsa dolog. A pénzzel kereskedni, illetve ugye pénzt hitelezni, az a keresztényekhez nem méltó foglalatoskodás, ezért ezeknek az adóknak, illetve vámoknak a kezelését, illetve a bérbeadását izmaelitákra, azaz muszlimokra és zsidókra bíz a második András, azaz kalkulálnak egy bizonyos összeget, hogy egy évi adó ebből vagy abból a vámból mennyi lehetne, azt az adott pénzember egy összegbe kifizeti a királynak, és aztán ő a saját szakállára beszedi. Természetesen jóval többet fog beszedni, mint amennyit előre kifizetett, de ez már az ő üzleti sikere. És ebből adódik az, hogy a zsidók, illetve az izmaeliták nem csak vallásuknál fogva válnak szálkává az egyház szemében, hanem hatalmas gazdagságuknak és anyagi gyarapodásuknak köszönhetően is. Illetve a harmadik pont, ami az egyházat borzasztóan sérti, és szintén a regália jogokhoz kapcsolódik, a só. Ugyanis a sóbányászás a királyi monopólium, viszont a király a kibányászott sónak egy részét mindig az egyház rendelkezésére bocsátja, aki saját maga adja azt el, tehát ebből ez egy komoly bevételi forrás. András király ezt megpróbálja visszaszorítani, illetve megpróbálja a sónak minél nagyobb részét ő értékesíteni, és az egyházaknak nem adja oda, hogy maguk értékesíthessék. A harmadik réteg, amely ennek a politikának a vesztese tulajdonképpen, a már előbb említett kialakulóban lévő szerviensi réteg, akik a vármegyei földekről, vagy a vármegyei földeket próbálják meg kimenekíteni a világi uralom alól, illetve ezzel párhuzamosan azok a közszabadok, akik hasonló életfeltételek között élnek, mint ezek a várjobbányok, és csatlakoznak ehhez a mozgalomhoz, mondván, hogy ők saját magukat is megpróbálják a világi befolyás vagy a világi függés alól mentesíteni. Ennek a belpolitikai küzdelemnek az egyik jelentős eseménye 1213, amikor is Gertrúd királynét meggyilkolják. Ezt a történetet mindenki ismeri a Bánkbánból. Emögött tulajdonképpen azt kell keresnünk, hogy nagy valószínűséggel az Imre párti előkelők állnak ennek az összeesküvésnek a hátterében, és ezt egy figyelmeztetésnek szánják a király számára, hiszen a Gertrúd kíséretében érkezett németek is hatalmas birtokokat kapnak többek között a szepességben. Ez természetesen a hazaiaknak nagyon bántja a lelkét, hogy miért külföldiek kapnak nagy birtokokat. Az, hogy Andrásnak mennyire volt stabil a helyzete, vagy mennyire nem stabil, az mutatja a legjobban, hogy tulajdonképpen ezt a királyné gyilkosságot komoly megtorlás nem követi. Tehát nem mondhatjuk azért azt, hogy az ellenzékkel nem kellett számolnia. Illetve a következő évben arra kényszerül 1214-ben, hogy a fiát Bélát megkoronáztassa. Területi hatalmat Béla herceg ekkor még nem kap, csak megkoronázzák, mint ifjabb királyt. Ez viszont azt jelenti, hogy az ellenzéknek van egy legális fóruma, ahol tömörülhet, és ahonnan majd hallathatja a hangját. A legjobb példája az aranybulla az ellenzék megerősödésének, amikor is az ellenzéknek sikerül Amput fia Dénest kitúrnia a hatalomból, és gyakorlatilag az ellenzéki előkelők foglalják el az udvari pozíciókat, és ők kényszerítik ki Andrásból azt az oklevelet, amit aranybullaként ismerünk, amelyet, hogyha végigolvasunk figyelmesen, egyértelműen azt látjuk, hogy a szerviensek jogaival foglalkozik, a szerviensek jogainak a megerősítésével, hogy ne kerülhessenek világi függésbe, tehát ne kerülhessenek magánföldesúri függésbe, illetőleg az egyház jogaival, valamint a tisztséghalmozás ellen lép fel, ami megint csak ugye az András szűkköréhez köthető, azután ugye a külföldiek birtokaival, illetve a külföldiek tisztségeivel kapcsolatosan, illetve itt találjuk ezt a bizonyos, jól ismert ellenállási záradékot, hogy mely szerint is, hogyha a király nem tartja be ezeket a rendelkezéseket, akkor fel lehessen ellene lépni törvényes formában. Néhány éven belül újra megújítják, 1231-ben már ki kell adni még egyszer, gyakorlatilag hasonló szöveggel. Egy-két éven belül az egyháznak a jogait is újra meg kell erősíteni. Azt tudjuk, hogy az aranybulából András soha egy mondatot nem tartott be, tehát alig, hogy elkészült az aranybulla, lepecsételték, szentesítették, hét példányban leírták, szétküldték az ország legfontosabb egyházi szervezeteihez megőrzésre, András menesztette a teljes vezetőséget, és visszakerültek a saját hívei a hatalomba. Andrási külpolitikát a 20-as években már egyértelműen a halicsi kérdés jellemzi, mely szerint is a Magyar Királyság már harmadik Béla idejében is, de alapvetően második András idejében törekszik arra, hogy Halicsot megszerezze magának, illetve hogy Halicsnak magyar uralkodója legyen. Ez ugye eleinte a 10-es években második András fiatalabbik fia Kálmán herceg a halicsi fejedelem, majd a 20-as években, 30-as évek elején pedig a legfiatalabbik királyfi András hercege lesz az a jelölt, akit megpróbálnak évről évre fegyveres harcokban a halicsi trónra ültetni. Egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mindenféle belpolitikai viszálykodás és ellenségeskedés ellenére második András korában polgárháborúig soha nem fajul a helyzet, és bármekkora ellentétekről is legyen szó, akár az apa és a fiai között, akár az előkelők között, amikor Halicsra kell menni, Halicsot meg kell támadni, meg kell védeni a magyar hercegek érdekeit, akkor közösen vonulnak fel. Katonai szempontból nagyon fontos még a német lovagrend kérdése. Az 1210-es években érkezik a lovagrend a Szentföldről. Ugye az arab hódítások során folyamatosan szorulnak vissza a keresztény erők, és a német lovagrend a Kárpát-medencétől, tehát a Kárpátoktól dél-délkelet irányba kap helyet, területet, a barcaságot jelölik ki a számukra, ahol tulajdonképpen nekik ugyanúgy a térítés, a misszió lenne a feladatuk, mint a Szentföldön, csak itt a pogány kunokat kellene megtéríteni. Viszont a lovagrend többé-kevésbé azért pápai támogatással és egy idő után olyan privilégiumokra tett szert, amelyek azzal fenyegettek, hogy elszakítják a területet a magyar királyságtól, és hogy egy önálló, illetve rivális államot fognak ők ott létrehozni. Ezért második András 1225-ben a német lovagrendet kiveri az ország területéről. Itt konkrétan harci eseményekre kell gondolnunk. A német lovagrend ekkor fog az észak-lengyel területekre, Pomeránia területére vándorolni, ahol pedig aztán majd ugye a lengyel uralkodóknak gyűlik meg velük a baja évszázadokon keresztül. Tehát azért ez a katonai egységet, vagy a harci erőt, amit a Magyar Királyság képvisel, nagyon is markánsan mutatja a belpolitikai problémák ellenére. Béla herceg tulajdonképpen politikailag szóhoz majd csak a 20-as években jutott. Tehát ő 1214-ben még gyermek. 8 év körüli gyerek lehet. A 20-es évekre már felnő, felnőtt ifjúvá, ahhoz, hogy mint megkoronázott királyt, az ellenzék az ő személyét használhassa a saját szándékainak elérésére. Tehát a 20-as években kényszerítik ki azt Andrásból, hogy területi hatalmat is adjon Béla hercegnek. Először a tengermelléki hercegséget, tehát Szlavónia és Dalmácia területét kapja Béla herceg, majd a későbbiekben, a 20-as évek közepén úgy gondolja András, hogy túlságosan népszerűvé és sikeressé vált Béla herceg a déli területeken, és ezért Erdélybe rakja át a hatalmi központját. Mi volt az ellenzéknek a szándéka, vagy a célja Béla herceggel? Tulajdonképpen annyi, hogy ők is kapjanak elég sok földadományt, illetve birtokot. Tehát azt kell mondanunk, hogy a 20-as évek közepéig Béla politikája semmiben nem különbözik az apja politikájától. Nincs arra utalás, hogy Béla herceg tulajdonképpen helytelenítené ezeket a birtokadományozásokat. Ez a kérdéskör akkor fog felmerülni, amikor Béla nagyon sikeressé válik Erdélyben, ugyanis az ő nevéhez fog fűződni a Kunok megtérítése, illetve az új püspökség, a Milkói térítő püspökség felállítása, új területek csatolása Magyarországhoz, hiszen ugye 25-ben miután a német lovagrend távozik, nem igazán békés körülmények között az országból, a barcaság területe az erdélyi hercegséghez fog kerülni, tehát Béla herceg felügyelete alatt folyik tovább a térítés, illetve ennek a térítésnek az lesz a következménye, hogy magyar és német telepesek elkezdenek a Kárpátokon túl is megtelepedni, tehát gyakorlatilag földfoglalásról van szó. Ez pedig ugye a pápaság figyelmét fogja felkelteni Béla irányába. Nyilvánvalóan a pápa borzasztóan értékeli ezt a lépést. Bélának ekkor már szintén egy kipróbált előkelői kör áll a háta mögött, és ez az előkelői kör, illetve a pápa hatására áll elő Béla a birtokrestaurációs politika kérdésével, mely szerint is a jogtalanul vagy érdem nélkül eladományozott királyi birtokokat vissza kellene venni. Tehát a 20-as évek végéhez köthető Béla hercegnek az a politikai állásfoglalása, hogy harmadik Béla országát, illetve harmadik Béla tekintélyét kell egy uralkodónak visszaállítania. Ez ugye átvitt értelemben az istváni állapotokat jelenti. Nyilvánvalóan pápai nyomásra egyezik bele második András a birtokrestaurációs politikába. Béla megpróbálja visszavenni a jogtalanul, vagy szerinte jogtalanul eladományozott birtokokat. Ez azért egy kicsit egyoldalú lépés, mert azért az megfigyelhető, hogy Béla a saját maga által adományozott birtokokat nem veszi vissza, csak az apja által adományozott birtokokat veszi vissza. Az, hogy ez mennyire kényszerszült a helyzet, azon látszik, hogy András ezt elfogadja, majd egy-két éven belül visszaadja. Például a csákok esetében tudunk arról, ugye a Csák Máté őseinek esetében tudunk arról, hogy 27-28-ban több birtokot visszavesznek tőlük, 30-ban már ugyanúgy birtokolják. Tehát András tulajdonképpen nagyon ügyes diplomata és politikusként mindig csak addig feszíti a húrt, hogy el ne szakadjon. Egyet előre lép, aztán kettőt hátra táncol, nagyon ügyesen tudott lavírozni a különböző érdekcsoportok között. Thank you.
elhangzott műsorunkban dr. Kristóf Ilona történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének igazgatója beszélt II. András bel- és külpolitikájáról, valamint az Aranybulla kiadásának körülményeiről. Műsorunk egy korábbi adásunk szerkesztett változata volt. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője Túri Sarolta.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunk vendége lesz Ballari Anna Emma, többszörösen díjazott nemzetközi színésznő, forgatókönyvíró és dr. Romhányi Róbert zenei rendezőasszisztens. A Könnyű szárnyakat adjatok című épp készülő rövidfilm is szóba kerül természetesen, melyben Koltai Róbert is közreműködik. Tartsatok velünk, érdemes! Szeretettel köszöntelek titeket a stúdióban. Szervusztok!
Szervusz András, köszöntöm a hallgatókat!
Szervusz András, én is köszöntöm a hallgatókat, sok szeretettel!
Egy közös projekten dolgoztok, meséljünk, hogy mi is ez, mikor kezdődött és hogy álltok.
Igen, ez a második saját filmem, a Könnyű szárnyakat adjatok címet kapta. Ez egy inspiráló zenés film, kisfilm, tehát akárcsak a Rianás, ez is egy kis játékfilm, ennek viszont hosszabb terjedelme van, tehát egy ilyen 25-30 percről beszélünk.
Te mit dolgozol a filmen?
Zenei rendező asszisztens a titulosom, hogyha mondhatom így. Tekintettel arra, hogy itt egy zenés filmről van szó, a zenékkel, illetve a hangokkal kapcsolatos alapvetően háttérmunkák iránt vállaltam felelősséget, itt beleértve azt is, hogy az elhangzó énekeknek a kíséretének a megalkotásában részt vettem, illetve a felvételek során a mikrofonok elhelyezése, azoknak a hangjának a beállítása, tehát ilyen feladatok szakadtak még a nyakamba, úgymond.
Miért pont ez a cím, és mi az, amit elárulhatunk a történetről? Te írtad a forgatókönyvet, ugye?
Bizony, én vagyok a forgatókönyvíró, és az egyik főszereplő is. Ugye mellette még Koltai Róbert művész úr a másik főszereplő, valamint Hoffmann Ferenc. Én két része szoktam bontani a filmnek a történetét, mert hogy van egy ilyen filozófikusabb oldala, meg van az alaptörténet, ugye van a főszereplő kislány, akit én alakítok, Ava, ő egy nagyon tehetséges énekes, viszont nem kapja meg azt a segítséget, azt a támogatást, úgymond a külvilágtól, amit megérdemelne, és nem ott tart, ahol tartani szeretne, vagy ahol tartania kéne, és ugye az ő útját mutatja be végül is a film elég rövid idő alatt, valamint az ő emberi oldalát is, viszont ami inkább így a filozófikus értelme, ugye nagyon sokaknak van tehetségük, minden embernek van, viszont nagyon sokak nem kapják meg a tehetséget, hogy ki is tudjanak bontakozni. És rengetegen a társadalmat hibáztatják emiatt. Viszont mi magunk vagyunk a társadalom, mi emberek alkotjuk ezt az egészet, és ugye a filmnek az a címe, hogy Könnyű szárnyakat adjatok, megjelenik benne a Pillangó című könyv, a Pillangó hatás, tehát egy apró gesztus, egy segítség tényleg megváltoztathat emberi sorsokat, és ezt szeretnénk megmutatni a filmben.
Honnan jött az ihlet?
Fontos kiemelni, hogy a film tartalmaz valós elemeket, tehát az én életemből nagyon sok mindent merítettünk, bár azt is szeretném hozzátenni, hogy Ava nem én vagyok, tehát ő egy kitalált karakter, viszont a filmben rengeteg olyan elem, olyan tényleg cselekedet, vagy karakterjellemvonás van, ami rám, vagy az én életemre igaz.
Koltai művész úr kit játszik a filmben?
Ő Albertet, Albert bácsit alakítja a filmben, nagyon különleges karaktere van. Szintén van egy ilyen személy az életemben, aki hozzá nagyon hasonló, mint a karakteréhez. Csibi Károly egyébként az én lovas oktatóm, már egyébként volt itt interjún, és ő nagyon-nagyon inspirált ezt a karaktert. Ugye a két főszereplő, Koltai Róbert és Hoffmann Ferenc, ők két külön karaktert alakítanak, Albert és Henrik, és nagyon nagy különbség van köztük, mert még Albert egy nagyon ilyen, úgymond lelki ember, tehát egy nagyon kedves segítőkész, addig Henrik egy ilyen nagyon racionális, pénzorientált, sikerorientált ember, és azt szeretnénk még megmutatni a filmben, hogyha ők észre tudják egymást venni, és mondjuk az inkább ilyen realistább ember kicsit magába tud nézni, és nem tudom, egy ilyen személyiségfejlődésen úgymond keresztül menni, akkor mennyivel szebb lehetne a világunk.
Hány perces lesz a film?
25-30, úgy között ingázunk nagyjából, mivel kisfilm, és bele kell férni a minimum ugye 30 perces kategóriába, ezért annyi lesz.
Énekelsz is a filmben?
Bizony, ugye ez egy zenés film, tehát két opera csendül fel a filmben. Egyébként az én egyik kedvenc operámat énekelem benne, a Parasztbecsületből Santuzza áriáját, amit a Népkerti Vigadóban vettünk fel, azt az éneklős jelenetet. Csodálatos helyszíneken forgott egyébként a film, mint például az Aurora Hotel, ahol érdekességképpen együtt szerepeltem egy nagyon-nagyon tehetséges kislánnyal, Kovács Krisztinának hívják, és nagyon jó barátságra is tettem szert, amire nem is gondoltam volna, valamint a Selyemréti katolikus plébánián is forgattunk, szintén ilyen opera éneklős jeleneteket, csodálatos volt ott is abszolút, de a Gárdonyi Parkban is forogtak jelenetek, valamint a Leves és Borsod Burgerben, úgyhogy csodálatos volt, hogy ilyen szép miskolci helyszíneken tudtunk forgatni.
Jelen voltál te is a forgatásokon?
Végig jelen voltam, ez egy hatalmas élmény volt számomra. Gyerekkorom óta egyébként a hangrögzítés az, ami nagyon érdekelt. Kiskorom óta van egy home stúdióm, úgymond, ahol audio felvételeket készítek, és most kitárult a világ azáltal, hogy részt vettem abban, hogy itt a videó része, vagy a képi részének a rögzítése az hogy történik. Tehát amellett, hogy le is foglaltak a filmmel kapcsolatos teendők, vagy a forgatással kapcsolatos dolgok, mint egy kívülről is néztem, hogy hogy zajlik egy ilyen dolog, és tettem magamévá apró technikai fogásokat.
Igen, egyébként Robi hegedű és zongoraművész is, dalszerző is, tehát hogy nem áll messze tőle a zeneszerzés sem, tehát az egész zene világa, úgyhogy amikor úgymond én meg a Daragó Laura, a nemzetközi díjnyertes rendezőnk, aki ugye a Rianás filmet is forgatta, vagyis rendezte is ezt is, amikor ugye közös elhatározás miatt megkerestük, akkor tudtuk, hogy ő tökéletes lesz a filmbe, hisz megvan az a művészi beállítottsága.
Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk.
Thank you.
Beszélgető társaim Ballariana Emma, többszörösen díjazott nemzetközi színésznő, forgatókönyvíró, és dr. Romhányi Róbert, zenei rendező asszisztens. Mikor várható ez a film?
Jó kérdés, olyan március körülre szerintem kész lesz a film, és bemutatásra kerül. A teljes publikálás nem tudom, viszont ez biztos, hogy ugye filmfesztiválokra, itt belföldön is, de inkább külföldi filmfesztiválokra szeretnénk neveztetni és küldeni a filmet, ahol ugye vetítésre fog majd kerülni.
Mi volt a legnagyobb kihívás a hangrögzítésben?
Igazából annak az arany középútnak a melövése, hogy nem énekversenyről van szó, nem oda készültek a hangfelvételek, hanem egy film számára. Tehát ahhoz, amihez én eddig szoktam, hogy minél eredetibben vegyünk fel egy dolgot, itt figyelemmel kellett lenni arra, hogy a közönség nem feltétlenül a zenét fogja hallgatni, hanem a képi világ is el fogja közben varázsolni. Ez akár még a stúdiótechnikai szinten is megjelent ez a hozzáállás, ez számomra újdonság volt mindenképpen.
Gondolom a különböző helyszínek is kihívás, hogy minden egyes helyszín máshogy hangzik.
Volt, hogy előre próbáltam ezzel kalkulálni, otthon stúdió környezetben próbáltam szimulálni, például a Vigadónak a vízhangját így elképzeltem, hogy az egymással szemben álló falak között hogy pingpongozik a énekhang, milyen a lecsengése. Valóban ezt az ember próbálja előre bekalkulálni, de a valós környezet az mindig egy picit másabb lesz, de hát ezen meg pedig utómunkákkal lehet segíteni.
Elárulhatjuk hallgatóinknak, hogy nagyon sok statisztával dolgoztatok, mesélj erről az élményedről, ilyen sok-sok úgymond idegen ember is eljött, és ott volt a filmforgatáson.
Bizony, ugye szükségünk volt statisztákra a Népkerti Vigadóba, valamint ugye a Sajamréti templom, vagy plébániába, és meglepetésemre rengeteg ember jött segítségünkre. Nagyon jó volt látni, hogy ennyi borsodi embert meg tudunk mozgatni, sőt nem csak borsodi, hanem még a Vigadóban, még Pestről is jöttek engem segíteni, vagyis hát ugye jelenlétükkel megtiszteltek, és szerepet vállaltak így háttérművészként a filmbe. Tényleg sokat, tehát hogy nagyon sokan voltak, úgyhogy gyönyörű jelentetek készültek, és tényleg nagyon, nagyon megtisztelő volt, hogy úgy ilyen felhívások által ennyien eljöttek a forgatásra. Aki még úgymond támogatta ezt az egészet, az Sándor Zsolt, egy miskolci borász, aki a csodálatos boraival és pesgőivel segítette a filmet, valamint ugye a statisztáknak, aki nem vezetett, ezt így hozzátenném, aki nem autóval volt, az nyugodtan fogyaszthatott ugye ezekből a kiváló borokból és italokból.
Hol ismerted meg Koltai Róbertet, hogyan ismerted meg?
Megmondom őszintén, hogy mikor, és tehát, hogy melyik volt az első találkozásunk, nem emlékszem, mert rengetegszer találkoztunk filmfesztiválok során. Abban biztos vagyok, hogy legelőször egy filmfesztiválon, nyilvánvalóan úgymond először tévéképernyőn találkoztam vele, hisz ki ne ismerné az Induló Bakter házat, és hát nagyon-nagyon szerettem meg. Nálunk karácsonykor nem a reszkesetek betörők megy mindig, hanem az Induló Bakter ház, tehát az ilyen kötelező eleme az évnek. És nagyon-nagyon szerettem, és nevettem is apukám, hogy jaj, de jó lenne egyszer tényleg a Szabó Baktert megismerni. És így elteltek az évek, ugye én egyre inkább foglalkoztam így a filmes szakmában, és ugye jobban megismertem az ő munkásságát is, valamint így ugye egyszer találkoztunk, és elképesztően pozitív élmény volt, tehát egy csodálatos, nagyon bölcs, nagyon szerény, nagyon kedves emberről beszélünk, és így utána minden ilyen belföldi filmfesztiválon így úgymond valahogy összefutottunk, vagy találkoztunk, mindig alkalmam volt vele beszélni, váltani pár szót, vagy többet is, és tényleg abszolút nagyon pozitív élmény volt, szóval amikor tényleg így kitaláltam az ötletet, és már azért körvonalazódott, hogy szeretném, ő volt az első ember, akire gondoltam, és nyilván hatalmas nagy megtiszteltetés volt, hogy konkrétan egyből igent mondott nekem. Hozzátartozik az is az ismertségünkhöz, hogy amikor én 8-9 éves voltam, akkor egy New York-i énekversenyen, aminek az volt a nyereménye, hogy a Carnegie Hallba koncertet adhatnék, arra készítettem egy ugye operett éneklős videófelvételt, és akkor ő nagyon sokat segített nekem így a színpadi tudásával, hogy hogyan adjam elő a darabot, valamint már akkor írt nekem ajánlólevelet, úgyhogy még akkor nem dolgoztunk együtt, és tényleg rengeteg pozitív tanáccsal látott el, amiért mai napig nagyon hálás vagyok.
Gondolom a hangvágás a mostani feladat, így a jövő tavaszig ez az egyik nagyon fontos feladat. Hány mikrofont kell megvágni?
Alapvetően egész modern technikát használtunk, csiphetős mikrofonok, amelyek önmagukban már diktafonként funkcionálnak. Itt megvolt az a hátrány tekintettel arra, hogy a színészek ruházatára már a forgatás előtt ezek felkerültek és belettek kapcsolva. Rengeteg köztes idő is rögzítésre került, amelyeket majd el kell ahhoz tüntetni a nyersanyagról, hogy azokkal dolgozni lehessen és kiválogatni lehessen a megfelelő hangot a képhez.
Sokszor kellett újra játszani egy-egy felvételt?
Ez mindig így szokott lenni, viszont ugye mindenki azt gondolná, hogy azért, mert a színészek bakiznak. Na most én nem mondom, hogy ilyen nem történt a forgatás során, mert hát nyilvánvalóan nem lehet 82-szer ugyanúgy szöveggel megcsinálni jelenetet. Egyébként én, ahogy nézegettem vissza a felvételeket, nagyon-nagyon sokszor nevettem, mert már látom magam előtt a rendkívül humoros baki parádinkat, amit mindenképpen szeretnénk majd szintén nyilvánosságra hozni a film nyilvánosságra hozása után. Úgyhogy nyilván többször vettünk fel jeleneteket, de ez inkább külső dolgok miatt. Tehát például most, hogy itt ő mellettem, Robi, akkor a hangot is belekeverem, hogy mondjuk nem tudom, elment egy autó, vagy repülő, bármi belehallatszott, belelátszott, nem volt jó, berezgett a ruhánk úgy, hogy az zavarta a mikroportod, vagy csak szimplán egy olyat impróztunk, ami mondjuk oda annyira nem illett, vagy bármi ilyesmi, tehát hogy rengeteg féle verzió, viszont egyébként így alakulnak a legjobb jelenetek, amik esetleg nem is úgy voltak megírva, de ugye tényleg, ha valaki jó színész, meg így bele tudja élni magát, akkor teljesen naturálisan jön egy ilyen karakter, meg egy ilyen megformálási készség, amiből lesznek aztán a legjobb jelenetek.
Meddig tartott, amíg megírtad a forgatókönyvet?
Húha, nem számoltam, megmondom őszintén, vagy nem néztem. Nem volt olyan sok, pedig egyébként hosszabb lett, mint a Rianás, ugye tekintve, hogy úgy terjedelmében is hosszabb, meg úgymond több helyszínünk van, több jelenetünk, de nem volt hosszú időtartam, tehát szerintem összességében egy ilyen 1-2 hét lehetett, még itt teljesen összeállt. Nyilván utána átdolgoztuk többször párbeszédeket, átírtam, de tényleg egy ilyen 1-2 hét volt, és így összeállt úgymond az egész forgatókönyv.
Nem ez az egyetlen projekt, amin dolgozol, még van pár perc a műsoridőnkből, néhány szót említs meg azokról a filmekről, amikben szerepelsz, akár várható, vagy a jövőben, és nem titok esetleg.
Bizony, én tavaly, azt hiszem tavaly nyáron, bár megmondom őszintén, összefolynak a dátumok, dolgoztam egy külföldi filmben, amelynek az a címe, hogy Rose, és forgattam Angliában, többször Franciaországban, tényleg vadlovakkal, tehát hogy gyönyörű jelenetek születtek ott is, és abban a filmben rengeteg munkám van, ott egy nagyon komoly karaktert, Blanche-ot kellett eljátszanom, és egy nagyon-nagyon komplex karakterről beszélünk, akinek nagyon komplex a háttértörténete is, meg az egész film egy ilyen nagyon pszichodráma jellegű, és emiatt nekem egy hatalmas nagy kihívás volt az a film, viszont szerintem nagyon jól sikerült a megformálás, nagyon hiányzik a stáb, mert egyébként számomra a mostani stábunk is, de mindig az előtte lévő is, mindig olyan, mint egy nagy család, tehát abszolút úgy viselkedünk egymással, és olyan tényleg családias a légkör, hogy ők is nagyon hiányoznak, a rendező is, a másik főszereplő Juliet, nagyon-nagyon megkedveltem, úgyhogy azon dolgoztam nagyon sokat, valamint ugye most ugye a saját filmem volt, és most jut eszembe, hogy október 2-án jön ki egy másik film, amiben ugyan kis, de nagyon-nagyon jelentős szerepem van. 1242 a Nyugat kapujában című film, amit már nagyon várok. Nekem egyébként barátnőm küldte el nemrég, hogy mennek a párjával mozizni október 2-án, mert hogy annyira várják már, hogy ugye benne vagyok. Szintén egy nagyon nagy élmény volt, de minden forgatásra ezt tudom mondani.
Kikkel szerepelsz ebben a filmben?
Egyébként a szereplők között nagy nevek találhatók, mint például Eric Roberts, Ray Stevenson, Tim Williams, akivel együtt is forgattam, és nagyon jó élmény volt, a film rendezője Sós Péter.
Milyen tervekkel nézel még a jövőben? Most tavaszig lesz feladat ezzel az új rövid filmeddel, de ezen túl mi minden tervezel?
Ugye most sok időmet elveszi az iskola, hisz 8-os vagyok, és jön a felvételi időszak, mindenki szurkoljon nekem, viszont nem vagyok tétlen, és egy egészen más világba vágtam bele, és egy egészen másik fejezetet nyitottam ki, úgymond az életemben, ugyanis én kiskorom óta nagyon szeretek olvasni és írni, főleg verseket, de akár mondjuk novellákat is, vagy olyasmikat, prózákat. És ez így olyan 9-10 éves koromban nagyon erős volt, de aztán ugye, hogy egyre több munkám volt, így elhanyagoltam. Viszont most visszajött nagyon az írás szeretete az életembe, és rengeteg verset és prózát írok az utóbbi időben, úgyhogy nem akarom elkiabálni, de nagyon-nagyon szeretnék még ezen az évem, karácsony előtt, egy verses előadást összerakni. Ugye, hogyha arról beszélünk, hogy egy verses estről beszélünk, akkor mindenki úgy képzeli el, hogy kiállnak az emberek és elszavalják a verseket. Én abszolút nem így szeretném megvalósítani. Szeretném azt kihasználni, hogy van egy színészi tudásom és képességem, és abszolút szeretnék egy olyan élmény nyújtani a nézőközönségnek, hogy be is vonom őket, akár a verselésbe, párbeszédes versek vannak, és tényleg egy komplett előadást megvalósítani. Remélem, hogy sikerül.
Lesz még folytatása ennek a közös munkának?
Én nagyon bízom benne, hogy az első ilyen jellegű munkám volt, és én bevallom őszintén, hogy nagyon megszerettem, és volt olyan érzésem, hogy mindig ezt szeretném csinálni, úgyhogy remélem, hogy lesz erre alkalom. Rianával vannak közös terveink, zenei előadások, fellépések, úgyhogy mindenképpen a kapcsolat ilyen szinten meg lesz, de bízom benne, hogy esetleg egy következő film kapcsán is.
Igen, nagyon szuper volt a közös munka, én abszolút nagyon élveztem, azért azt tudni kell, hogy ezek a forgatások abszolút, tehát nem csak egy ilyen szakmai dologról beszélünk, hanem tényleg nagyon megy a viccelődés, a nevetgélés, tehát hogy abszolút egy ilyen lelki síkra átmegy a dolog, és Robi nálunk a forgatáson egy hatalmas nagy színfolt volt, tehát hogy nagyon jó a humora, úgyhogy tényleg Robival abszolút remek volt a közös munka, de természetesen nem csak vele, hanem Szirák Tamás volt az operatőrünk, aki az én szívemhez nagyon közel áll, rengeteg közös projektünk van, a Rianásnak is jó volt az operatőre, egyébként nemzetközi díjas operatőr, és rendezett is már, valamint aki az édesanyámat alakította a filmben, Elenát, Lovas Adél formálja meg, abszolút egy csupa szívhölgy, író és színész, tehát, hogy ő is abszolút így a művészvilágban tevékenykedik, úgyhogy szuper élmény volt tényleg igazi művészekkel együtt forgatni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és várjuk a rövid filmet, amit majd tavasszal megnézhetünk mi is. Köszönöm, hogy itt voltatok.
Mi köszönjük, hogy itt voltunk.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában Ballari Anna Emma, többszörösen díjazott nemzetközi színésznő, forgatókönyvíró és dr. Romhányi Róbert zenei rendezőasszisztens voltak a vendégeim. Én búcsúzom és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok a mikrofonnál. Molnár Andrást hallottátok, sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazinműsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 100